Áldott legyen az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Amen. Az Ószövetségből, Mózes első könyvéből, a 41. fejezet 37. versétől olvasom Isten igéjét. Az előbb hallottunk egy történetet valakiről, aki egy óriási birodalomnak a második embere volt. Most ismét itt van előttünk egy ember, aki egy nagy birodalomnak a második embere. József feljut nagyon magasra, és áldás lesz belőle mindenkinek, Egyiptomnak is, az ő testvéreinek is. Ő nem ravassággal és álnoksággal került fel, hanem azért, mert nagyon ragaszkodott az Úrhoz. Kezdődik a nevelés, a József nevelése azzal, hogy a szolgálóból lett feleségeknek, Bilhának és Zilpának a fiai mellett bojtárkodik. Elég alacsonyra volt helyezve. És megkezdődik egy furcsa dolog. Sokszor hallottam értelmetlen emberektől, hogy te beszélsz Józsefről? Hát ez egy közönséges picli. Egyebet nem csinál, mint hordta a rossz híreket az apjának. Így van leírva. Rossz híreket hordott. Most megmagyarázom az újszövetségi értelmét. Tetszenek figyelni? Éhes embereknek nehéz prédikálni, de megpróbálom. De aki az igére éhes, annak jó. Mindenkinek azt tanácsolom, csinálja, amit József tett. Ha meglátjátok, hogy testvéreteknél baj van, atyátoknak mondjátok el. Nem a filiszteusoknak, nem a szomszédoknak. Olyan szomorú, hogyha valahol botlik egy hívő, nincs az a gyors telefon, mobiltelefon, amelyik úgy dolgozna, mint a hívők szája. Hát tudja mindenki. Atyámnak mondom el, ha meglátom, hogy testvérem hogy is áll. Ez kötelességem. József rossz híreket hordott a bátyairól, mert jót nem mondhatott. De nem az idegeneknek mondta el, hanem atyának. Aztán Jákob megkülönbözteti Józsefet, cifraruhát tesz rá, megkülönbözteti szeretetével. Most megkérdem tőletek, amikor Isten megáld a testvéreitek közül valakit jobban, mint titeket, mit éreztek? Nem valami őszintén, fiatal koromban volt egy ilyen nagy kísértés bennem, nem akarom megnevezni, egy lelki vezetőre gondoltam. Ha meghalna, én lennék a helyette. Én lépnék a helyébe. Jött a gyilkos sugarat. Majdnem nem bánta volna, meghal. Hál' Isten, nem halt meg, csak nagyon később. Ez egy kísértés volt. Meg kellett vele harcolni. Én kerülnék a helyébe. Odafent, ha majd otthon leszünk, ott egy egész más törvény van érvényben. Odafent mindenki annak örül, hogy a másiknak több van. Ha én meglátlak benneteket, közelebb a trónhoz, én vagyok, örülni fogok. Figyeljetek csak ide. 144 ezeren énekelnek a Sionon, minden ott levő hajon, de nem tudja megtanulni. Felkezd keserek. Nem, örülnek rajta, hogy ők tudják, én nem. Meg kell kezdeni itt a földről ezt a gyakorlatot. Cifraruhát kapott József, a testvérek irigykedtek. A mi cifraruhánk így van megírva, öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. Azon a másikon jobban látszik, öltözzem fel én is. Versenyezni szabad. Ha látok valaki, aki hitben erősebb, nem vagyok irigy, hanem szégyellem magam. Szerintem vagyok én is ott. Hiszen nekem többet bocsátott meg, mint neki. Nekem jobban kell Jézus szeretni. Ha van a szívetekben valaki ellen valami ilyen testvéri viszálykozás, szomorú dolgot állapítottam meg komoly lelki közösségekben, pontosan ugyanúgy van mindig. Ha két vagy három áldott ember van a közösségben, azok nem bírják egymást. Nem, hogy örülnének. Volt egy nagyon kedves, istenfélő ember, aki egy egész lelki mozgalmat indított el Németországba, és ott is így volt, hogy kellettek a lelki gondozók, volt két nagyon áldott ember, de azok nem bírták egymást. Mondjuk egyiket nevezzük Péternek, a másikat Pálnak, mert német embereket elfelejtettem. Hiába szerep a kavincon, nem működik úgy, hogy kellene. Ti csak szedjétek. Egyszer a Péter odajön, ez a vezető testvérhez, amikor csendben ott elmélkedik. Vezető testvér, te belelátsz a szívekbe. Mondd meg nekem, hogy mi van a Pálban. Ugye te belelátsz? Belelátok és tudom. Mondd el nekem, vezető testvér, mi van a Pálban. Én tudom, mi van. De tudsz te hallgatni, Péter? Persze, hogy tudom. Nagyon. Na látod, én is. Elmehetsz. Megválaszoltam. Most itt van egy olyan fájdalmas mondat, ahogy József kapja az ajándékokat az atyától, az apától, megkülönböztető szeretetet. Ez egy olyan félelmes és fájdalmas mondat. A testvérei egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Most megkérdem, van-e olyan a családban? Ne tessék apulni. Van-e olyan a családban, akihez nem tudtok egy jó szót szólni? Van-e olyan lelki testvéretek, akihez nem tudtok egy jó szót szólni? Ez nem Istentől van. Én annyira szeretem ezt a Naómit, ha meghalt, most már lehet szeretni. Hogy tudta meghódítani a pogány Moabita mennyeit? Most gondoljátok el, amikor bejön a két fiú, Máron és Kilion, anyánk, ezt szeretem, én meg ezt. De édesfiaim, hát nekem sem a zsidó szavak, hozzá a zsidó lány, nincs. Most azt mondja, kifele, az én házamban be nem hoztok pogánynőt. Mindent elrontott volna. Gyere, Rúd, gyere, Orpa. Elmegy a lakodalomban, micsoda lakodalom lehetett, a bálványok kirakva, mennyi pogányének. Elmegy, szenved, de ott van. Egyszer csak mind a két menye észrevesz, hogy ez a Naomi más, mint bárki más. És elkezd a Naomi élete hatni rájuk. Egész odáig, hogy amikor a két fiatal ember is meghal, 3000 van együtt, akkor elhatározzák, hogy Naomival mennek vissza Izrael földjére. Ruth kimondja olyan szépen, néped az én népem, Isten ez az én Istenem. Orpa visszafordult, azt csinálta, ami sok keresztjér, hogy sírva megy egy darabig, aztán visszaforult, és sárba tapossa a könnyeit. Orpa visszament. Olyan bölcsen megmondta Naomi, én nem tudok nektek zsidó férjet biztosítani. Özvegyek vagytok, pogányok vagytok. Nagyon bölcsen. Ruth megy, és bekerül a Jézus ősei közé. Szeretném, hogyha senki nem lenne olyan, aki nem tud egy jó szót szólni. Jó szót. A jó szó a Krisztusról való szó, a szeretet szava. Nincsen olyan ember, akire a szeretet ne hatna. Újra meg kell próbálni. Ha testvéremmel van akármilyen viszály, meg kell próbálnom szeretettel intézni, és nem állni bosszút. Hogy lehet valaki ennyire szegény, hogy nem tud egy jó szót szólni? Ez okon a szegénység. Na most álmokat lát ez a fiú. Jaj, az álmok. Elmeséli az álmait, elmondja, nem meséli, elmondja a valóságot. Két álmot, amelyben kitűnik, hogy a testvérek leborulnak majd előtte egyszer. Még jobban meggyűlölik. Miért kellett elmondani? El kellett mondani, hogy amikor beteljesedik, akkor legyen bizonyság, hogy igen. Már akkor megmondta az Úr. Most nagyon sok vita folyik, különösen a Biblia Szövetség, meg más ilyen bölcs atyák állandóan rásálják ezt a lerágott csontot, hogy hogy kell bánni az álommal. Vendége volt egy ilyen kiemelt prófétának, meghívott prédikálni, és aztánál gyanútlanul árván elmondtam, hogy Isten engem kint a lágerben egyszer álmomban, hogy megdorgál. Azt arra csapott. Befejezni? Gyerekeim megdaholják, hogy támad álmodtál. Neked Isten szólt? Mondom, igen, Isten. Isten nem szól álomban. Érted? Verd az asztalt. Ki vagy te, hogy megfogod az Isten kezét? Ki vagy? Nem szól és kész. Ki kell venni a Bibliával azt a részt, hogy ifjaitok és véreitek látásokat látnak, álmokat álmodnak. Én amikor rosszat álmodok, felébredek, azt szoktam mondani, Zimányi barátom, máskor kevesebbet tegyél vacsorára, és el van intézve. Már is meggyógyultam. Megmagyaráztam az álom értelmét. Még sose fejtettem meg senkinek az álmát, de amikor Isten szól nekem, 79 éves vagyok, háromszor szólt nekem álmomban, sok, ugye nem? És azt mondja, ki mondja, ha álomban szólt nekem az Isten, nem mertem mondani, hogy az ördög volt, Isten nem szól, de szól. És ha valakinek közületek, Isten szól, ne féljen tőle. Mert úgyis megerősíti igével, tudtam, hogy Isten szava. A Bibliát minden nap olvasom sokszor örömmel, hálással, annak össze kell csengeni az álomüzenetnek meg az igének. Nem lehet szembe a Bibliával soha. És senki sem hajkurázta az álmait. Én nem kértem álomba választ. Kaptam egy fenyítést. Megérdemeltem, és félelmes volt. Ezek a mostani szentek, ezek Pál apostolt 12-szer kizárták volna már a közösségből. Még hogy neki macedón férfi szólt, miféle macedón, hol szedted fel? De voltál a harmadik égbe, paradicsomban, még azt hiányzik, hol nem jár? Ki engedte meg? Szegény Pál, de jó, hogy nem most ér. Rettenet, higgyetek, hogy ezektől lehet szenvedni. Pál apostol azt írja, szenvedett tengeren, vizen, rabló között és hamis atyafiak között. Ezek hamisak, nem igaziak. Egy jó szót nem tudtak szólni, de borzasztó. Még Jákob is háborgott, amikor elmondta a fiú az álmokat. Csak nem gondolsz, hogy én meg anyád leborulunk előtt, ebben a nap is hold is lehajolt álmába. Ha senki se ért meg engem, de én tudom, hogy nekem Isten adott egy feladatot, és el kell mondani, el kell mondani. József megtehette volna, hogy nem mondja ezt, akkor nem haragusnak rá. El kellett mondani. Amire Isten kényszerít és készített, el kell mondani. Az igazat kell mondani, majd később is látni fogjuk. Mindig az igazat. El kell mondani. És most azt mondja Jákobnak, Jákob a Józsefnek, menj el a testvéreid után, messze legeltetnek, üzenetet küld az atya. Milyen jó, amikor atyánktól kapunk egy parancsot, ezt az üzenetet vidd el a testvérednek, és hozzá a jelet, hogy hogy vannak. Nem tudom, milyen jelek voltak, talán gombokat, csatokat vettek le, azt kellett megmutatni otthon, hogy ime élnek. József elmegy a testvérei után, keresi őket, nem találja. Végre eligazítják, megtalálja őket, és ahogy közeledik, mondják, aha, jön az álom, látó, öljük meg. Rúben közbelép, Júda is közbelép, nem ölik meg, bedobják egy kútba. De a kútban is az Úr Józseffel volt. József életét így lehetne jellemezni, de az Úr vele volt, de az Úr vele volt, de az Úr vele volt. Van egy helye, ahol így van leírva, de az Úr hűséges maradt hozzá, akkor börtönben van. Adják kézről kézre a rabszolga piacon. De az Úr vele van. Testvére, sosem az a veszélyes, amit én veszélynek látok, a körülmények. Egy veszély van. Ha elszakadok az Úrtól. József biztonságban volt, mert az Úr vele volt, és ő az Úrral. A hűséges, hűséges vagy. Ne féljetek a körülményektől. Mondtam már, engem kétszer vittek le a kivégző kamarába, nem roskadtam össze. Az Úr velem volt. Akármilyen helyzet jön, még bejön, ahogy múlnak a napok, mindig rosszabb lesz a dolgunk. Senki sem gondolja, hogy még jobban lesz. A test roskadozik, a bűn következménye zsoldja a halált. Összeomlik sok minden. Nehezen mozdítjuk magunkat. De az Úr velem van. Mondtam már nektek a 73. Zsoltár 23. versét, talán nem felejtettétek el, bele kell írni a szívbe, 73-23. De én mindenkor veled leszek. Te fogod jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz, azután dicsőségedbe fogadsz meg. Döntsétek el, nincs értelme ide járni, nincs értelme Bibliát olvasni, nincs értelme imádkozni, ingereljük az Istent. Ha nem döntöttük el, de én mindenkor veled leszek. Drága jó református papi és püspök társaim, ha vörös a szín, akkor vörösek vagyunk. Ha fehér, akkor fehér. De rettenetes. Én mindenkor veled leszek. Mindenkor. Kárpátalja, KGB vezetője behív, Zimányi, nincsen püspöke Kárpátaljának. Öd lesz a püspöke. 5000 rubel gépkocsi. Néha el kell mondani, mit beszélnek a papok. Na én talán nem hallod meg, ha 1000 évig érse. És mindig jöttek az ajánlatok. De én mindig veled leszek, minden körülmények között. Ennél drágább és fontosabb nincsen. Amint elszakadtam, az ütőérszel van vágva. Elvérzek. Akármibe kerül, én mindig az Úrral vagyok. Őt választom. Nem a körülményekre kell nézni, hanem arra, hogy vele a kapcsolat meglegyen. Kélek benneteket, döntsétek el. Uram, de én mindenkor veled leszek. Nem csak Isten tiszteleteken csendes órán. Mindenkor, mindig. És adjátok oda a kezeteket. Fogd meg a jobb kezemet, akkor nem megyek, ahova akarok. És a tanácsa. Meg kell kérdezni az ő tanácsát. Csak az Úr tanácsa áll nekem. Akkor biztosan hazamenetel. Ruben nem tudta megakadályozni a kútba dobást, de meg tudta menteni az életét Józsefnek. Ez érdekes. Néha nem tudunk megtenni mindent, de ami tőlünk telik, tegyük meg. Van olyan család, hogy nem tudom őket eltartani, de ha volt egy összeget küldök neki, nem tudok többet, ezt meg kell tennem. Vagy egy levelet írok. Nagyon jó barátaim vannak. Bevallhatom? A szegedi Csillagbörtönben van egy barátom, Szita Gyula. Kérem volt egy postát, közben lelőtte az egyik embert. Jóba vagyunk. Bevitték neki az életrajzomat, tűzoltakozzá a jéghegyek között. 30 évre ítélték ezért a kis csekészségért, azért a lövésért, meg a rablásért. És megmondták neki, hogy Gyula, ha jól viselked el, 20 év múlva hazamehetsz. Elhatározta, hogy ebbe kedvezve ő nem él le 20 évet. Igen, de úgy megmotozzák, mindent elvettek tőle, se az elejét nem tudta elvágni, se magát felakasztani. Én megölöm magam, de folyton lesnek, mindig nézik. Mikor elolvasta a könyvet, ezt a levelet írta, lelkész úr. Köszönöm a könyvét. Önt életfogytiglan száműzték, és otthon hallom, hogy járkál is prédikál. Nekem csak 20 éven volt, miért nem mennék haza? Azóta küldöm neki a levélborítékokat felbélyegezve, mert szegény akármennyit keres, akartam pénzt küldeni neki, de megírta, hogy ne tessék küldeni, mert az SZDK-nek, akit lelőttem, nem halt meg, csak nyomorék lett. Az SZDK 23.000 forintot ad neki havonta, és amit én itt keresek, az SZDK nagyon szeretni, ha megkapja azt, hogy kiadott. Az összes keresetem, a tetszik küldeni pénzt az SZDK-nak. Én nem vagyok arra hajlandó, hogy támogassam magyar SZDK-t. Valahogy nem érzem az indítást. Tehát pénzt nem tudok küldeni, küldök borítékot felbélyegezve, sok egyebet, amit használhat. És képzeljétek el, az a postalabló megírja, hogy csak 5 könyvet szabad tartanunk, itt Szegeden nagyon szigorú helyzet. A Viktor János dogmatikája az első. Érdekes postalabló, dogmatikája van. Nem onnan olvasta a rablást, azután kapta a dogmatikát. Chambers könyve, stb. És küldtem neki könyveket, úgy tessék elhinni, hogy el kell osztanom, mert 5-nél több nem lehet. Van egy édes testvérem, nem láttam, de jóba vagyunk. Imádkozik, értem, éve ő érte. Isten igéje elvégezte benne. De jó, hogy így dolgozik az Úr. Én csak annyit tudok tenni, amennyit tudok. Azt teszem meg, értem, amit tudok. Mikor kivonják a kútból ezek a arra menő karavánok és rabszolgakereskedők, kézről kézre adják, végre elkerül Egyiptom a rabszolgapiacra. Ugye kétségbejtő helyzet. Most már nem otthon van, nem a közelben van. Nézegetik fogát, alkudoznak rá, végre jön Potifár. Faraó főembere, megveszi. Egy életre rabszolga. Isten megáldja a Potifár házát, József munkáját megáldja az Úr. Ezt meg kell jegyeznünk, ha mi az Úrral vagyunk, mindenütt áldássá válunk. Lehet az börtön, lehet az kórház. Mondtam az előbb, hogy ez a beteg társam azt mondta, hogy apa, most még mikor eljöttem, elbúcsúztam másodszor, megfogta a kezemet. Mondja meg, mi lesz én velem. Úgy sajnáltam. Mondtam, ezt a roncs életet, mert az. Tegye az Úr Jézus kezébe végre, nézze számom, mint egy kisgyerek. Adja oda ezt a roncs életet az Úr Jézus, ha már az egész életét eltékozolta Krisztus nélkül. Mondja, mi lesz velem? Az ember a kórházban is áldássá válik, a börtönben is, mindenhol. Az áldott ember mindenütt áldás. De az áldásnak egy módja van. Isten a Krisztusban áldotta meg az egész földet. A befogadott Jézus áldás, a kizárt Jézus átok. Mert csak két úr van, a szív sose üres. Két lakó van. Valahol az ördög olyan csendesen meghúzódik, és így viszi őket a pokolba. Semmi zaj, semmi látható bűn. Így mennek a pokolba, elringatja őket. Valahol nagyon megnyilvánul a pokol jelenléte. Ha Jézus van a szívemben, mindenütt biztonságban vagyok, és mindenütt áldás vagyok. Olyan érdekes volt. Jó útkörben találkozok egy asszonnyal, Debrecenben a püspöki hivatal előtt. Köszön nekem, nem tudom kicsoda. Nem teszik rám emléket? Nem. Józsi bácsi, mikor jött a lányaihoz a kollégiumba, engem is meglátott, olyan volt nekem is százas. Tudja, milyen jó volt az? Az Isten áldja, most köszönöm meg. Aztán megint tömött egy százast. Nem tudtam kicsoda, oda kellett adni. Most köszöni meg. Most már nem kell oda százasra, több van neki, mint nekem. Nem baj. De milyen jó, hogy mindig visszajönnek az emlékek, hogy engedni az Úrnak. Amerre megyünk, az áldás árad. Megismétlem, hogy Pál bátran kijelentette, hogy diadalmasan hordozza a Jézus jelenlétének jó illatát. Ha a császár előtt van, ha Filippiban börtönben van, akárhol van. Áldás kíséri mindent. Potifár rábízta erre az áldott Józsefre az egész házát. Most mindenkihez fordulok egy kéréssel. Van nagyobb Józsefnél. Krisztus. Ha kaptatok áldást, bízzatok rá mindent. Lehet, hogy elmondtam már, de hát, ha csak egy is valaki nem volt itt akkor, egy nagyon szomorú példát mondom. Szabolcsban nagyon sok milliómos van. Az almakertek most már kicsit nyögnek, de nagyon meggazdagodtak sokan. Egy ilyen milliómos meghívott engem ebédre, hogy megmutassa a kastélyát. Nem tudom már mennyit, ezelőtt 25-30 évvel csak 5-6 milliója volt, most már 40 millió lenne legalább, vagy még több, vagy több száz, és le kell 10-zel szorozni. Azt mondom neki, ennyi pénzből mennyi szolgálja az Urat? Nem értette. Mennyit az oda evangéliumi célokra, lelki munkásoknak, rászorulóknak? Elmondom, hogy ő mondtam. Nem hinném el, ha nem hallottam volna. Józsi bácsi, csak nem kérdezett, hogy az az Isten, aki mindennel rendelkezik, kell neki az én pénzem. Hát van neki. Hát ez káromkodás. Ide figyelj, mondtam, amikor az Úrnak szüksége van pénze itt a földön, pogány ember zsebébe nem nyúl, a hívők zsebébe nyúl. Én nem ismerek tizedet. Nekem nincs tizedem, mert minden az övé. Én nem merném kimondani, Uram, tiéd a 10%. Ez vakmerőség. Ennyi meg a 90. Miért? Miért? Végignéztem az első lányom születését, mert nem volt bába se. Én voltam félig pedig a bába. Úgy született, hogy semmilyen ruha nem volt, vagy semmit nem hozok. Mi az, hogy az enyém? Mi az, hogy az enyém? Csak sírni tudok. Mi az, hogy az enyém? Nincsen semmi, de van egy megváltom. Az Istennek legyen hála, az ő kimondhatatlan ajándékáért, írja Pál. Szinte mindig nyögök, mikor olvasom, ő is nyögve mondta. Mert nem lehet kimondani. Az Istennek legyen hála, az ő kimondhatatlan ajándékáért. Nem lehet kimondani. Tízed. Nem sértés. Most mondjátok, ha én mondjuk gróf lennék, legyük fel, nem vagyok hál' Isten, de gróf lennék. Lenne itt 1000 volt földem. Kimennék Párizsba, mint a világja, hitetlenek. És az ispánom jelenti nekem az év végén, hogy gróf úr, 60 millió forint a tiszta hazon, küldjön magának a tizedet. A többi meg az enyém. Ugye furcsa, ez nevetséges. És ezt csináljuk. A tized az Úr, a többi az enyém. Annyi az övé, amennyit akar. Annyit kér, amennyit akar. Annyit veszel, amennyit akar. Nem az enyém. Rám van bízva, hogy hűségesen kell kezelni. És az az érdekes, hogy ha az ember ezt gyakorolja, akkor sosincsen anyagi szükségbe. Most kihoztak rám egy telefonszámát, 29.818 forint. Valami hiba van valahol. Szépen békességgel elmentem megtárgyalni, éppen 11.000-el több, mint a nyugdíja. Azt mondta, itt van 18.000, egyre vizsgálják ki, tudnék néhány számítógépes mester, rátállt a vonalakra. Többen palaszkodtak. Most vagy kiderül, hogy tényleg lefoglalták a vonalat, ha nem, akkor ki fogom fizetni. Egy cseppet se izolok, nem is idegesít. Mindig később van már jobb. Egyáltalán nem. Mindenhonnan, bárhonnan jön, bármilyen váratlan dolog, nem kell kétségbe esni. Az a fontos, eldöntöttem, én mindenkor az Úrral leszek. Megáll József előtt egy fényes ember, odaint a szolgáinak. Ez az ügyétek. És mi lesz belőle? A ház felügyelője. De testvére, ott, ahol az Úr hatalmasan dolgozik, mert nagyon hatalmasan dolgozott József életében, ott mindig megjelenik a gonosz. Én tudom, amikor Isten megáldja valahol a járáson életemet, sokszor telefonon kérdezik, hogy ott van még a kis ápolónőm, az a kislány, aki gondozott. Hány, hogy teszik lenni? Egyedül? Nem, mondom, hároman vagyok. Mindig hároman. Hát kik vannak még ott? A legjobb barátom és a legnagyobb ellenségem. Nem megy el soha. Ragaszkodok Jézushoz, és amikor bármilyen kísértés jön, Jézus erejével szembeszállok, és látom az ördög hátát, mikor fut. Na, ellenállunk, elfut. Egy kedves barátomnak megírtam azt, azt hittem vissza, Józsi bácsi, úgy imádkozok azért, mindig az ördög hátát lássam. Hát akkor állj ellen a kísértésnek. Nem megy el. Jézus Krisztus megkísértette a 40 napi bőjtutás azzal a Bibliával, eltávozik tőle egy időre. Mennél áldottam eszköze vagyok Istennek, annál dühösebben támad az ördög. De annál több alkalom van a győzelemre. Úgy örültem, a Zakariás könyvében olvastam, az Úr válaszoltairól, hogy taposnak a paritja köveken. Még sose vettem ezt észre, pedig benne volt a Bibliában régen is. Taposnak a paritja köveken. Az ellenség kihajítja a paritja követ, hogy megölje vagy megsebezze. Pont a lábam elé esik, rálépek. Soha nem talál el, amíg az Úrral vagyok. Még egyszer kérem, újra kérem, ha semmi más nem tudnék nyerni ezen a két órás szolgálatban, ennyi ajándék lenne Istentől, hogy eldöntitek, hogy én mindenkor veled leszek. Ez a legjobb prédikációm lenne az életben. De én mindenkor veled leszek. Most gondoljatok olyan kapcsolatokra, amelyek nem tetszenek az Istennek. Olyan ügyletekre, amelyek nem tetszenek az Istennek. Dombaváron volt egy ifjúsági konferencia, metodisták rendezték, én metodista is vagyok, ha kell, baptista vagyok, ha kell, református vagyok, ha kell. Meghívtak prédikálni, egy fiatal ember oda jön a prédikáció után, Józsi bácsi, megkértem. Mondom, ezt könnyű mondani. És mivel bizonyítod? És elmondta, hogy nagyon gazdag szülők gyermeke vagyok. Nekem az egész emberi lakás az enyém, óriási könyvtáram van. De nem olvasom én a könyveket, este bezárkózok, anyám, apám gondolja, hogy adja tanul a fiú. Tele van pornó füzetekkel a könyvek hátam, és most egész év azt nézem. El fogom égetni. Mondom, amikor korommá is hamúvá válik, írd meg nekem. Attól kezdve tértél meg. Mindenkinek az életében van, amire Isten rámutat. És én köszönöm Istennek, hogy így van. Még itt hadd mondjak még valamit. Nagyon szeretnék mindenkit arra kérni, amikor imádkozik, ne diktáljon. Úgy megdöbbentem, talán két évvel ezelőtt, szinte ugye kés hatolt belém. Én mit csinálok én? Diktálok Istennek. Ezt tedd meg, Uram, azt tedd, annak, ennek, akkor, ekkor. Hát ki vagyok én? Diktálok. Tanultam az oroszoktól egy nagyon jót, nem a KGB-től, hanem a hívő oroszoktól. Kérdeztem, hogy gyakoroljátok az Istennel való közösséget. Hát nem úgy, mint mi. Imádkoznak, utána veszik elő a Bibliát. Elolvassák, tanulságot vesznek, mert megint imádkoznak, és utána van a prebűváni a gaz, vagy benne maradás Istenben. Nem csak marítva, nem csak ima, Istenben maradás. És ekkor a csendben várnak, most Isten beszél. Benne van az 50. Zsoltárban, hallgass én népen, most én beszélek. Nálunk így van. Imával kezdem a bűnjavaslást, Uram, áld meg az igét, köszönöm, Uram, most pedig ezeket csináld, azokat meg ne csináld. Amen. Elmentem. Hát mi ez? Az angyalok pirulnak, amikor imádkozunk, diktálunk az Istennek. Ők beszedik az arcokat, lábukat, mert annyira lettek, de remegnek előtte a szentség előtt. Miért diktálunk? És mérgesek vagyunk, ha nem teljesítik. Még most se felelt nekem. A nagyon sokat vétkezünk. Júdásról meg az írom, még az imádságon is bűnné legyen, de nehogy a miénk is így legyen. Istenbe maradni, próbáljátok ki. Befejeztem az igeolvasást, csendesen, alázatosan elmondtam az imádságomat, köszöntem, kérek, bűnvallást veszek. Utána ott ülök a fotelembe. Egy órát is, hát én megtehetem, mert nyugdíjas vagyok. És Isten beszél. Igéket fejt meg nekem. Eszembe jutnak dolgok, amiket nem rendeztem el. Oda régen nem írtam, oda pénzt nem küldtem. Ott ez meg azt kell elintézni. Beszél. Ott a ceruzán fölírom. És utána, ahogy mondta, ahogy megmutatta, igyekszem meg Istent. Hát az Istenben maradás. Azt mondta Jézus az utolsó estén, hogy ti én bennem, én ti bennetek. Ez az. Ez az. Ott marad Isten előtt, de vele úgy összekötve, hogy szinte benne lenni. Ez a legértékesebb része. Az olvasott ige is oda foghatni, valóságra válik, tevékenykedik bennem az olvasott ige. És Isten szava, hogy az ige úgy összecsenk, termővé így válik az egész. Igen, ám a sátán is megjelenik, ugye? Potifárné szemet vetett a helyes, okos Józsefre. Szemérmetlenül felkínálja szerelmét egy rabszolgának. A parázdaság nem ismert szégyet. És pedig úgy, hogy napról napra. Nem volt elég, hogy József egyszer elutasította. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot? Hogyan védkezhetnék az Isten ellen? Vallást ez a hitéről. Megcsalnám azt a jó főnökömet és az Isten ellen. És minden nap újra jön. Jegyezzétek meg, a sátán nem szokott lemondani könnyen a zsákmányáról. Nem tudom, hány napig tartott. Újra és újra. Mindig kaszérabban, mindig vadabbul. Egyszer aztán vakmerően lép fel. Megragadja. József kimenekül, na itt a bizonyíték. Hazajön a férje, mondja a hazugságot. Én biztos vagyok benne, hogy Potifár nagyon jól tudta, hogy a felesége mond, nem igaz. De a szolgák előtt nem tehetett mást. Ha nem büntetné meg Józsefet, akkor igaz, hogy ilyen felesége van. Ha elhitte volna, akkor azonnal kivégezték volna Józsefet. Ha egy rasszolva csak ujjával érintette a gazdáját, már megölték. És meg akart erőszakolni. Nem hitte el, de a cselédség előtt az asszony kellett a tekintélyét védeni. Ezért kerül József börtönbe. Ebből is jól jön ki. Akik az Urat szeretik, minden javukra van. Ott van József a börtönben, és bezárnak mellé két miniszter, de előbb mi történik? A börtön mestere látja, hogy amit József csinál, amit rábíz nagyszerű. Itt már megint megbizonyítja, hogy mit jelent az Úrral lenni. Józsefnek otthon is, a rabszolgapiacon is, a börtönben is, mindig az Úrral van. Olyan szép ez, de az Úr hűséges maradt hozzá. Nem tudtam jobban aláhúzni, nem fér annyi aláhúzásban. De az Úr hűséges maradt hozzá. Én hozzám is hűséges maradt. A Zóvári börtönben elolvastam a Jákobnak az ígéretet, de én veled vagyok, hogy visszahozzalak erre a földre. El nem hagylak, amíg minden ígéretemet be nem teljesítem. Elvisznek, de vissza is hozol. Meg történt meg. Meg kell ragadni, de ahhoz, hogy az ígéretet megragadjam, az kell egy engedelmes élet. Elvesznek az ígéretek, ha nem ragaszkodom ahhoz, amihez ragaszkodni kell. Úgy sajnálom Jónatánt. Olyan aranyos ember. Azt mondja Dávidnak, tudom, hogy te lesz a király, én második leszek te utánod. Nem lett második. Mert nem a Dávid táborában ment, hanem az apja táborában. Elvesztette az ígéretet. Csak Dávid táborában igaz, hogy második leszek. Vannak ígéretek. És nem kapjuk meg, mert valahol elkövetünk egy hibát. Én annyit gondolkoztam az Annán, Sámuel anyján. A meddő 7 gyermeket szül, ezt mondja. A Szentlélek által szól, neki csak 6 gyermeke született. 7. nem jött meg. Lehet, hogy nem kell tudnom, nem tudom, csak elgondolkoztam rajta. Másnak meghirdeti, ő nem éri el. Úgy imádkoztam, uram, az én másnak elmondok, azt a csúcsot. Megláttam, én is hadd érjem el. Nem tudom az okát. Talán nagyon elvista volna magát, nem tudom. De mindig előttem egy ilyen belém akadó kérdés, hogy miért nem lesz 7 gyermeke? Sámuel után még 5 gyermek születik. Igen, az Annának a család élete, így van. Szegény Jónatán, én második leszek te utána. Ez egy ígéret volt, de nem lett, mert nem ment a Dávid táborába, a táborába ment. Abban a táborban, aminek a királyát Sault Isten már megálkozta, hiszen a halott idézőtől kérte a választ. Az Úr hűséges maradt. Ezt állandóan ismételni kell a szívünkbe. Most jön 2 fogoly. A főpohárnak mester és a fősütőmester. Vagy mi volt pontosan a gyanúrájuk, elképzelhetjük, valamilyen merénylet a király ellen, és hát legkönnyebb a király elbánni étellel és itallal. Egy királynőt úgy mérgeztek meg, fogta a kelyhez, mondja a pohárnak a királynő. Először így állt-e? Ivott, és utána a kendőben megtörölte azt, ahol ivott. A kendő tele volt méregporral, a királynő bevette, meghalt. Először ő ivott, és nem hal meg, akkor én is ihatok, még meg is töröli. Igen, a törlés volt a halálos. Ez volt a 2 legbizalmasabb állás, fő sütőmester és főpohárnak. Még nem dölt el, hogy bűnösek vagy nem. Bekerülnek a börtönbe, magas rangú emberek, a börtönfőnök Józsefet rendeli oda, szolgálatokra. Józsefnek mindig van küldetése. Bejön egy reggel, és látja, hogy szomorúak. Mi közöm hozzá? Van nekem elég bajom. Akkor nem lett volna soha Józsefből az, aki lett. Rögtön észrevette, hogy ezek az emberek szoronganak. Miért szomorú az országotok? Arra is gondolatot van, hogy azt mondja ez a 2 miniszter, hogy ha neked mi közös hozzá? Meg kell kérdezni, és akkor elmondják az álmukat. Ha nem kérdezi meg, hogy nem lett volna a birodalom második embere. Vegyétek észre a szomorú embereket, vegyétek észre. Az elsüggett embereket, vegyétek észre. De sokat mulasztunk, de sokat mulasztunk. Nem veszük észre. Szoronganak. Azt tudják, hogy az, amit álmodtak, az valamit jelent. Mind a kettőnek az álma nagyon hasonló. És elmondják Józsefnek az álmot. Meg tudod fejteni? A megfejtés Istennél van. Megint vallás lesz az Úrról. Mondhatom, hogy nem tudnám? Nem. Abban a pillanatban minden elvétedik. Amit azt mondom, az enyém már nincsen semmi. Azt kell mondani, ott a megfejtés, ott az intézkedés, ott a hatalom. És elmondják az álmokat, testvérek, most figyeljetek ide. Akármennyire sajnálta is József, a sütőmester, meg kellett mondani, hogy 3 nap múlva felakasztanak. Hajdasokat vétkeztek a mi református papjaik, és benne voltam én is. Temetésen nem mertem igazat mondani. Aztán megbátorodtam, és jöttek a nehéz napok. Öngyilkos. Meg ne tessék említeni, mi nem is célozni rá. Volt, hogy nem mertem. Aztán megbátorodtam is. Testvérek, ez igazán gyászünnep. Valaki, aki annyiszor hallotta Isten hívószavát, mégis elveszett. Fenyegetés is volt. Nem vertek meg, azt mondták, a palástot le ne vegyem, míg a temetőből kimegyek, mert megverni. A parasztember, a magyar református parasztember a palástot nem veri meg. A papot igen, de a palástot nem. De ha a pap benne van a palástban, akkor nem verik meg. Úgy menekültem ki 2-szer. Ezt fogtam is. Zivongtak, de palástot nem ütnek. Egy keresztény ember nem üt palástot, csak papot. Igen, meg kell mondani az igazat. Aztán, haldoklóknál. Mondja az orvos, ott van bent egy fiatal ember. Most nagyon jól érzi magát, TBC, és ezek a halálos mindig jól érzik magukat. Tessék vele beszélni, reggelt nem éri meg. Oda megyek, tiszta víz, 40 fokban, leülök mellé. Jaj, de jól elkészül, sose jól nem érezte magam, mint most. Hónap haza megyek, azt mondta az orvos, hónap minden rendben lesz, hát persze, temeszedik. Oda mentem a fiatal emberhez, elmondta az ujjongását. Azt mondtam neki, Nekem van egy mondani való, meg kell mondanom. Az Isten mindent megtehet, lehet, hogy holnap nagyon jó leszel. De minden emberi ismeret szerint holnap már hideg leszel. Mit mondott? Rendezd el a dolgóra az Isten, de nem tudom, hogy milyen életet értél eddig. Azért jöttem, hogy megmondjam neked. Nem sok időd van. Kiabált. Nővér, bejött a nővér. Ez az ember igen ijeszget, ugye nem igaz? A nővér karonfogot kivitt a kórházból. Estére meghalt. Meg kell mondani az igazat. Volt egy kedves istenfélő asszony a gyülekezetembe, Juliska néni. Volt két nagy gyermeke, már konfirmáltak. Rákbeteg volt. A feleségem még oda is bement abba a szobába, ahol sugárbeszély volt, de bement a kórházba, hogy mellette legyen. Hazahozták. Mondta az orvos, 2 vagy 3 napja van, esetleg 1. Elmentem. Már a testén a hullafoltok kijöttek. Ott volt mellett a férje, 2 gyereke. Azt leültem az ágya szélére, megfogtam a kezét. Juliska, 1 pár óra van. Most már ne a férjét nézze, ne a gyerekeket. Most már az örökkévalóval törődjön. Készen jön fel. Tessék mondani, nincs remény. Dehogy nincs. Egy boldog örökkévaló remény van. Most imádkozunk, maga is imádkozik. Ezt a haldokló életet leteszi Jézus kezébe. Nem sokára nagyon jó helyen lesz. Tiszteletes úr, meg kell halni. Hazamegy, megszabadul, ebben most van. Imádkoztunk, ott hagytam. Estére meghalt. Az igazat kell mondani, csak az igazat. Az igazat, mindig csak az igazat. De sok lelkész is megcsalja, becsapja a betegét. Azt mondja a beteg nekem, a doktor úr azt mondta, hogy hónap jobban leszek. Persze, jobban leszek, mert nem kell már hozzá többet jönni. Nekünk az igazat kell mondani. És igazat kell mondani a családba, a házastársunknak, a gyerekeinknek. Igazat mondani. Minden hazugság az ördögtől van. Amikor hazudik valaki, jegyezze meg, most a sátán szájából kaptam egy textus, egy szöveget, és mondom. Az orvos maga tudja, mit csinál, hogy hazudik, vagy nem. Most már megmondják a rákosok, hogy rákosok. Régen nem mondták meg. Javulnak valamit. Nekünk csak az igazat. A Krisztusért. Jézus az igazság. És ebben benne van, hogy megmondom az igazat. És segítem őt, már nagyon kevés idő van az egyetlen útra hazafele. Igen. Egyeseknek élet illata vagyunk életre, másoknak halál illata halálra. Olyan félelmes dolog ige hirdetőnek lenni. Egyeseket végleg megkeményít a prédikáció. Valakiket odavonsz Krisztushoz, valaki végleg bezárkózik. Majdnem elszóltam magam, melyik városban volt. Egy nagy városban a lelkész meghívott evangelizátorra 1 hétre. Nagyon nagy gyülekezet. 1 hétre. Vasárnap kezdtem, és másik vasárnapig. Csütörtök este azt mondja nekem, mikor vége van, Józsi bácsi, köszönjük a szolgálatot, holnap már más jön. De hát 1 hétre hívtál meg, érzi meg, hogy holnap más jön. Megyek, pakolok, oda jön egy kedves hívő presbiter, tiszteletes, hogy ne tessék megsértődni. Nekünk megmondta, nem bírom hallgatni, egyéb sincs, a Krisztus vére, a bűn, elegem van, nem. Majd hívott egy simogatós prédikátort. Fájdalmas volt nagyon, de örülök, hogy jól elvégeztem a szolgálatomat. De mekkora bűn követett el az a lelki pásztor, megfosztotta a gyülekezetét a további jó üzenetektől. Én volt egy ember, aki nagyon szépen beszél, és mindenkinek nagyon jól esik hallgatni. Református lelki pásztor. Hajna, hogy nehéz elszámolások lesznek. Na most, amikor megfejti az álmot, akkor megmondja az egyiknek, hogy téged visszahelyez hivatalába, a faraó, téged pedig felakasztanak. Azt mondja a pohárnoknak, emlékezzél majd meg én róla, amikor ott leszel a magas hivatalban. Én ártatlanul kerültem ide. Mondd el a faraónak. Pohárnak megígéri. Mind a kettőt születésnapján visszahívja a faraó. Mind a kettőt visszahelyezi hivatalába. Ez nagyon érdekes. Aztán hirtelen letartóztatják a sütőmestert, felakasztják. A kártésoknak meg a hittanórán kerestem, hogy magyarázzam meg. Visszahelyezte a hivatalba. Miért a sütőmestert akasztották rá? Hát csak a fantáziámra mondtam neki, sok minden lehet. Nincs a Bibliában. Csak feltételezem, hogy a sütőmesternél ott a nagy kemence valamelyik kis téglája mögött volt a méreg elhelyezve. És el tudta még rejteni, szentől pedig már a kis kérdelőkon figyelték, hogy amikor visszajön a kemencén, mi van. Tudni akarta, megtalálták a port, vagy nem. Ahogy kihúzta, abban pillanatban őt is megfogták. Így gondolom, nem biztos. Ez csak egy lehetőség. De azonnal felakasztották. Modalak verték a húsát, ahogyan József elmondta. A pohárnak mester pedig elfelejtette az ígéretet. Megint kérdeznem kell, ezt utána egy kicsit felállni, mert nem tudok így beszélni mégsem. Szeretném azt megkérdezni, hogy meg szoktátok-e tartani az ígéretet? Bocsánat. Kérdezem, hogy meg szoktátok-e a szavatokat tartani? Amit ígéretet tettetek, meg szoktátok-e tartani? Én megtartom az ígéreteimet, mondhatjátok ezt? Amit embereknek tettem, és amit Istennek tettem. A pohárnak adott egy ígéretet, szólok, érted, a királynál. Ha valakinek azt mondtátok, imádkozni fogok, érted? Ne legyen üres szó. Szóljatok érte a királynál. Szóljatok. Emlékezzük el az ígéreteinkre. Embereknek és Istennek. Jaj, de fájdalmas példa eszembe jutott most egy nagyon szomorú dolog. Ezt is elmondtam már, de nem biztos, hogy mindenki hallotta. Amikor már közeledtek az oroszok Kárpátaljához, dobáltak meg partizánokat, mégpedig odaszökött ruszinokat, fejtörnyővel ledobták géppisztolyjal is, csinálták a merényleteket. Sok csendőr súlyosan megsérült ezekben a harcokban. Bementem, kórházlelkész voltam és börtönlelkész is. Látogattam a sebesült csendőröket. Egyik ilyen osztályon, ahol mindenkinek át van furva, keze lába kifeszítve, ott van egy kisfiú, 13-14 éves lehetett, aki átfurva bokája, a térdén kihúzva, mert nyílt ötörés szenvedett. Ki van húzva, egy kis rajztábla előtte, ott egy kicsit szórakozott, megsajnáltam, bementem oda. Mit csinálsz? Úgy unatkozok, ez a papír van csak. Hozok neked egy játékot. Jaj, de jó lesz. Mondom a feleségemnek, hogy ígértem egy játékot. Drága fejem, nézd meg a pénztárcánkat. Nem tudom, holnap is fogunk vásárolni. Nem vettem meg a játékot. Mikor mentem kórházat látogatni, mindig kikerültem azt a szobát. Úgy széljeltem magam, hogy kikerültem. Egyszer éppen elsúrantam, amikor kijött egy nővér, a kisfiú meglátott. Elszöktem. Én álmosan 28 évig voltam lelkész. Nem tudom, hány száz cigányra csak vettem fajdalatot, meg rágót, meg játékot. Még mindig törleszteni kellett. És most is. Látok egy cigány, kotorászik a kukkába. Fedi kifele. Oda megyek hozzá. Itt van egy százas. Ne cigarettár. Még mindig tartozom. Annak a gyereknek nem adtam meg az ígéretemet. Várt és várt, és látta, hogy szökik a fa. Mit érezhetett? Élete végéig elmondta mindenkinek. Hazudott nekem egy pap. Hazudtam. Kölcsön kell volna kérnem pénzt, és megvenni a játékot. Mindenáron. Megszegtem a saját ígéret egy gyereknek. Az Úr Jézus csaltam meg. Az Isten fiát csaltam meg. Mert aki nem tett jót azzal a gyerekkel, ővel nem tett jót. Most is fáj. Megbántam, meg van bocsánatva, de még mindig tartozom a cigány gyerekeknek. Mikor kértem fizetésemmel, és a presbitériumtól 700 forint volt a fizetésem, egy jó utam presbitérium, azt mondom, tiszteletes, hogy emelnénk. De akkor a cigány gyereknek több fagyia lesz. Mind rágolni fog. És tudjátok, hogy a cigány gyerekek mentettek, meg nem emlékszem, hogy elmondtam el. Amikor kitermeltük a temetői fát, a cigányok elkezdték hazafele vontatni a fadarabokat, amiket bírtak. Olyan jön hozzám egy ember, aki a cigány utcában akkor tessék csinálni valamit, mert reggelre nem maradt fa. Hát elég meggondolatlan voltam. Azt mondta az ember, a rendőrök mindig négyen mennek, gumót a kezükbe, mert ha egy rendőr megy, azt megverik. Én pedig bementem rendőrség nélkül, be az első házba. Hoztatok el fát? Hát, hogy az öreg ász, hogy olyan befékázat, hogy már muszáj neki fűteni. Hol van? Többet nem. Mikor a harmadik házból kijövök, egy élő kerítés. Két méteres cigány férfiak. Mit keres maga az asszonynál, amikor nem vagyunk otthon? Pont a barna asszonyok hiányoztak nekem. De szorulám a gyűrű. Nincs sem erre, mert körül vagyok zárva. Megverték a pártitkárt, a rendőrt megverték, elvették a pisztolyát, kivették a töltényt, visszatották az örös pisztolyát. Most csinálj valamit. Hát nem sokat csinált. Uram Jézus, most nincs menekvés, csak fölfele. És egyre közelebb jönnek. Na mondja már, miért nem mondja, mit keres az asszonyoknál? Ebben a pillanatban, hogy 30 vagy 40 kis szurta cigány gyerek. Körül fog, ki akarod bántani, mikor egész nyáron nyolcok a fagyiát? Mi sok azt kéne? Kikísértek, senki nem mer hozzám nyúlni. Olcsó fagyit tettem, nagyon olcsó. Persze megjavítottam hazafel a 100 méteres sífutás rekordját. Nagyon buzgón mentem hazafel. Igen, és most 2 év eltelik. József 2 évig van a börtönben, 2 évvel tovább. A pohárnok hűtlensége miatt nem tartotta meg ígéret, de az Úr cselekszik. A faraó álmot lát, tudjátok. Ekkor mondjam a pohárnok, bűneimre emlékezem ezen a napon. Senki nem tudja megfejteni. De van egy ember, nekem is megmondta, sütőmesternek, és pontosan úgy lett, ott van még a börtönben. Azonnal ide. Megborosválják, felöltöztetik, ugye a faraó nem lehet akárhogy menni. Hozzák Józsefet. Most szeretnék ebből a jó tanulságot levonni. József a börtönben van, lehet, hogy halálos ítélet jön rá. Erőszakoskodott az úrnőjével. A helyzet minden pillanatban változhat. Jóról rosszra, rosszról jóra. Valaki így szólt. Sok javaim vannak, sok esztendőre eltéve. Élelked, egyél, igyál, gyönyörködjél. Akkor éjszaka meghalt. József a börtönben van, várhatja a halálos ítéletet. Ehelyett felöltöztetik, megborotválják, viszik a faraó elé. Azért szeretném mondani, sose választátok a rossz utat. Az én apám, amikor utalérték a bajok, nem volt hívő ember, menni kellett volna neki bíróság elé, meg is büntették volna. Ő a bíróság egyik vezetője volt. Nagyon lőtte magát. Nem vállalja a szégyent. Ezt vállalta a halál, sajnos. Nem volt, aki visszafogja a kezét. Akármilyen nehéz helyzetben vagyok, ha igaz, de én mindenkor veled leszek, nem kell félni. József most a börtönben van, egy óra múlva ott áll a faraó előtt díszben. És a faraó kér tőle segítséget. Egy világbirodalom ura kéri a segítséget. József elmondja, mit jelent a megfejtés. Azt hallottam róla, hogy te mindent tudsz. Nem én, az Istennél van. Mondja el a faraó, elmondja. Az állam ugyanaz, azért kétszeres, mert Isten elhatározta, és nem másítja meg. Nagyszerű magyarázat. Hallottátok, amit olvastam. Egyedül neked jelentette meg az Isten. Nincs hozzá hasonló. Lehúzza a gyűrűjét. Emlékeztek, hogy Ahasvérus is lehúzta? Miért? Hogy minden zsidó töljenek meg. Itt pedig odaadja Józsefnek. Ne is meg az országot. Testvérek, most nagyon érdekes dolog következik. Annyi hamis profécia hangzik el most is. De kiderül, hogy nem volt igaz. József mindjárt vizsgázik. Azt mondta, hogy 7 bő esztendő jön. Na lássuk az első évet. Ha nem lesz bő, vége mindennek. De ömlik ám a termés. Második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik évben is. Isten igazolta Józsefet. Nekünk úgy kell élnünk, hogy amit mondunk, igazolja Isten. Feleségem már halála előtt pár nappal is fogadta a látogatókat. Mindegyik ugyanazt mondta, Margitkám, az Úr ezt gyógyított, meggyógyulsz. Elmentek, mondtam neki, ne hallgass rájuk. 2 nap múlva meghalt. Jönnek. Nem mondanak igazat. Nagyon vigyázzunk, hogy mit mondunk. És amit mondunk, annak be is kell teljesedni. József megmondta, 7 bő esztendő jön, hozzá kell készülni. Raktárakat építeni, minden városnak a környékéről betakarítani oda. És rendeljen a faraó egy felügyelőt. Az egész termésben nem mondta, hogy itt vagyok én. Hámán azt mondják, kinek akarnak ki a tisztesége, hanem nekem. Mindjárt magát oldal. József azt mondja, rendeljél valakit. Azt mondja a faraó, hát kit rendeljek helyetted? Olyan szép ez, amit mond Józsefnek. Nélküle kezét, lábát sem mozgathatja senki. Úgy könnyeztem, sírtam, amikor elolvastam. Uram Jézus, úgy szeretném. Nélküled se kezem, se lábam nem mozdul. Te vagy az én felügyelőm, te vagy az én táplálom, te vagy az én megmentőm, te vagy minden. Így kell élni, hogy nélküled semmit nem tudok tenni. Megmondja a faraó, itt a gyűrű, nélküled se kezét, se lábát senki. És megment egy birodalmat, mert ilyen haltak volna. És megmenti a testvéreit is. Elmúlt a 7 bő esztendő, tele vannak a raktárak. Jön a szűk esztendő. Hányan vagytok testvérek? Ennyien vagyunk. Egyet meg vadállat tépett szét. Itt is hazudnak. József, nem árulj el. Nem igaz, kémek vagytok. Pontosan a határvonal mellett jöttetek, ahol az erődítményeink vannak. Ugye ki akartátok kémlelni? Retteknek. Egyik azt mondja, nem gondolnak, hogy József érti. Most kapunk azért, mert a kútba dobtuk. Hogy könyörgött nekünk, hogy ne tegyük meg? Most kapunk érte. József majdnem sírva, hogy bírja magát visszatartani. És nem mondom tovább a történet részét. A lényeg az volt, hogy a nagy szorongozás után megparancsolta a szolgájának, hogy töltsék meg a zsákjukat ezeknek, a pénzüket tegyék vissza. És amikor mennek hazafele, kinyitják, hogy a zsákot, abrakozatni a jószágot, kijön a pénz is. Mi történt velünk? Elkezdtek félni. Azért csinálta, hogy utánuk jön és megfogja minket. Mindjárt raktolják, megérettek neki. Aki védkezett, viselje a következményeket. Jó volt a bűn? Édes volt. Viselni kell a következményeket. Szoboszlón csendesen ülök a meleg vízben, oda jön mellém egy férfi. Tiszteltes, hogy ismerem magát, hallgattam a prédikációját. Most nagy bajban vagyok. Tessék. Nem vagyok itt még egy hetse sem, megismerkedtem egy asszonnyal, házasságot törtem vele. Most mi lesz, hogyha hazamegyek? Én istenfélő emberek tartom magam. Most már nagyon bánom, de megtörtént. ha megmondom a feleségemnek, azonnal beadja a vállalat, mert tessék mondani, mit csináljak? Láttam, Bibliában az van, hogy a hirtelen adott válasz nem jó. Hát ha tényleg olyan, hogy azonnal beadja a vállalat, az nem, hogy nem mondja meg. De ha csak úgy viccesen is rákérdezik, nem sértél fel valaki, akkor meg kell mondani. De ha nem kérdezik, mert bízik magában. Imádsággal elő kell készíteni a bűnvallás idejét. És meg kell mondani. Ha nem, az Isten nagyon meg fogja torolni. Szinte verítékezett úgy ment el. Meg kell mondani, meg. Ha édes volt a bűn, legyen édes, legyen keserű a bűnvallás. Igen. Amint az ember megvallotta, megszabadult. A rejtegetett bűn ott van belül, mint egy rák meké, és mindig tovább terjed a hatása. Ha vannak olyan dolgaitok, amiket nem rendeztetek el, rendezzétek el. Nem elég, hogy megbántam. Ő is megbánta. El is kell rendezni. Vállalni kell a következményeket. Istentől kell tanácsot kérni. Nem szabad ész nélkül eljárni. Most gondoljátok el, mondok egy példát, ebben a pillanatban eszembe jutott. Kárpátalján mérőt minket elhurcoltak volna, 11 lelkész vittek el a Stalin levélért. Óriási evangelizációs munka folyt, sok megtérés volt. Egyik nagy gyülekezetben, most pedig, aki esetleg hozzá akar szólni az igéhez, vagy kérdezni akar valamit szóljon. Ezt képzeljétek el, tele van a templom. Feláll egy asszony, nem volt magánál, tiszta lázba. Nem bírom tovább. Most mindent elmondok. 6 vagy 8 férfit nevezett meg, akivel kapcsolata volt. Ott volt a férje is. Nem bírom tovább is. Bevallott a házasság töréseket. Nem tudtok leállítani. Nagyon nagy baj volt belőle. Imádkozva kérni kell Istentől az elrendezés módját, idejét, helyét. Ha érrendezem, mert baj van belőle. Az Úr hadd rendezze el. Otthon kellett volna megmondani a férjének, és megmondani a néhány szeretőnek is, hogy bánom, szégyelem, és hitvány dolgot követtem el. Az ördög igyekszik mindig megzavarni is. Ott is megzavart a konferenciánkat. Ne hordozhatok terheket, be nem vallott bűnöket, el nem rendezett bűnöket. Nem lehet egészséges a lelkére titkolt bűnökkel. Dávid el akarta titkolni a Betsabé dolgát, az egész világ tudja. El akarta titkolni. Júdás is el akarta titkolni, tudja mindenki. A megvallott bűn, megbocsátott bűn. A helye fáj. Köszönöm az imádságokat, mert sokan imádkoztak értem. Én ma hajnalban 2-szer voltam a halál küszöbén. Nem lehetett a pulzusomat mérni. Elszédültem teljesen. 3-4-5-kor lerogytam az ágyra újra. 3-4-7-kor megint magamhoz tértem. Megint lerogytam. Annyi erőm volt, hogy vizeskendőt magamra salattam. De egyébként beszélgatásom azt mondja, hogy a talpra magyar. Fel kellett kelnem. És hál' Istennek most itt vagyok. Bevette az erőt. Nagyon kérlek benneteket, imádkozzatok azért, hogy a Calvin téren este 6 óránként el tudjam végezni a szolgálatomat. Nekem arra semmi erőm nincsen, erre se volt. De elhatároztam, hogy én mindenkor veled leszek. Te fogod a jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz, azután majd nagyon közel van már, dicsőségedbe fogadsz be engem. Legyen veletek az Úr is, áldjon meg. Áldja meg a munka vezetőit, mindenkit, aki szereti Izraelt.